Az egyik lekció ige az Ószövetségből szólt, Mózes második könyvéből, és az ige hirdetésnek a textusát is Mózes második könyvéből olvasom, néhány fejezettel későbbről, a 32. fejezetből, az első versektől. Álljunk fel az ige olvasására, az ige hallgatására. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, Áron köré sereg lett a nép, és azt mondta nekik, jöjj, és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon. Mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron pedig ezt mondta nekik, szedjétek ki az arany fülbevalókat feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. Kiszedte át az egész nép az arany fülbevalókat a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot öntött. Ekkor ezt mondták, ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. És amikor látta ezt, oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr. Menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjú szobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják, ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr, látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Most azért hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, téged azonban nagy néppé teszlek. Mózes azonban így esedezett Istenhez, az Úrhoz. Miért lángolt fel a haragod, Uram, a te néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalommal hoztál ki Egyiptomból? Uram, ne mondhassák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket az Isten. Megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Uram, fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és ne hozd rá ezt a bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, amikor megígérted, úgy megsokasítom utódaikat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, és az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom, örökké az ő birtokukban lesz. Ekkor szánalomra indult az Úr, és nem hozta rá népére azt a bajt, amelyről beszélt. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Mi volt életetek legnehezebb várakozása? Hogyha vissza kellene gondolni a múltatokra, az életetekre, akkor mik azok a pontok, mik azok a történések az életetekben, amikor igazán próbára lett téve a ti türelmetek? Mik azok a szituációk, amelyeket nem tudtatok rutinból megoldani? Amelyekben azt kellett mondanotok, hogy most várakozás van. Most nem tudom, mi a következő lépés. Most fogalmam sincs, hogy merre menjek tovább. Itt állok, nincsenek jelzőtüzek, nincsen felhőoszlop. Nem tudom, hogy hogyan és miként kellene tovább menni. Ilyen élethelyzetekkel találkozunk, de vannak azok a helyzetek, amikor ez így kulminálódik, amikor ez nagyon erősen jelen van, és hosszú ideig fönntartatik. És várakoznunk kell. Mik életetekben ezek a pontok, amikor amikor az Isten várakozásba víz be bennetek. Ahogy gondolkoztam én is a saját életem fölött, akkor több dolog is eszembe jutott. Eszembe jutottak vizsgák, szigorlatok előtti várakozások ott a teológiai épületében. Amik szóbelik voltak, és meg kellett várni az előttem vizsgázókat, és ott a folyosón jöttünk, mentünk, valaki még tanult, valaki már nem, van, aki gyomorgörcsben kucorodott ott egy padon a folyosón. Súlya volt annak, hogy ott várunk valamire, és amikor vége volt a vizsgának, hát függetlenül az eredménytől, vagy nagyon örültünk, vagy nagyon csalódottak voltunk, de a várakozásnak a stresszén túl voltunk. Ezeket egy életre elviszem magammal. Más jellegű, de ugyanúgy várakozás. Én nagyon sokat vártam a társamra, Brigire, a feleségemre, hogy megtaláljuk egymást több évet, évtizedet. Vagy nagyon izgalmas az én életemben a lelkészi felszentelésemre való várakozás. Én 2003-ban kaptam meg az elhívásomat Istentől, hogy lelkész legyek. 18 éve, és jelen helyzetben is, hogyha minden jól megy, és minden annak a forgatókönyvnek a mentén halad, amit jelenleg látunk, akkor így is vissza van még 4 év. Ez több, mint 20 év összesen. Valami, ami az életemet, az identitásomat meghatározza, több mint 2 évtizeden keresztül várok rá. Persze, meg lehet, és meg is kell vizsgálni, hogy a lelkészi elhívás, a lelkészi lét mit jelent, de értitek, hogy milyen kontextusban beszélek most magamról. De itt van Zsigmondka, aki Isten kegyelméből tegnap megszületett, vagy gondolhatunk Király Angelikára is, aki most babát vár, és anyák napja van, és tényleg, ahogy Tamás is mondta, szeretnénk körültekintő szeretettel lenni az anyák felé, nagymamák felé, keresztanyák felé, lelki anyák felé. De hogyha az anyaságra gondolunk, akkor ott van az a 9 hónap, ami egy várakozás, egy komoly várakozás, közel 1 év. És jelenleg egy olyan időt élünk, amikor ez a világ, ez a glóbusz egy emberként várja azt, hogy a vírushelyzetnek vége legyen. Benne vagyunk egy ilyen globális, kollektív várakozásba. Mikor leszünk már túl rajta? Mikor lesz ennek vége? Mikor tudunk megint normális, vírustól független életet élnünk? Az életünk számos pontján meg kell állnunk, és várakoznunk kell. A mai ember pedig türelmetlen, nem tud jól várakozni. Egyik teológiai tanárom gyakran hangoztatta azt, és tudom, hogy én is ezt már mondtam itt a gyülekezetben, hogy amíg az új szövetség siet, addig az ószövetség ráér. És hogyha megnézzük, akkor valóban így van, hogy az ószövetség közel 2000 évet foglal magába, az új szövetség az kevesebb, mint 1 évszázadot, de az új szövetség pörög. Hogyha vannak ott is ilyen csendes időszakok, Jézusnak a születéséről tudunk, illetve azt a 3 évet, amikor ő itt a földi pályafutását élte, az egy izgalmas és eseménydús, drámákkal teli gazdag 3 év volt. De ha Pálnak a missziói útjára gondolunk, ahol a kereszténység, az egyház ebben a kis-ázsiai térségben elindult, akkor jöttek, mentek, hajóztak, gyülekezetet alapítottak, adományt küldtek, levelet írtak. Ez egy nagyon mozgalmas, sűrített időszak az új szövetség. Amíg az siet, addig itt van az ószövetség, ami ráér. Csak pár példa, gondoljunk az egyiptomi fogságra. 400-430 év. Az közel fél évezred. Fogság. Ennyi. Hol van Isten? Aztán utána felgyorsulnak az események ez a 400 évhez képest. Pusztai vándorlás, 40 év. Hát még mindig ez is egy fél élet. 40 évig ott bolyongtak a pusztában. Ábrahám 25 évet várt, hogy Izsák megszülethessen. Igencsak idős volt már ekkor. Ez a 25 év, ez az ígérettől számítatott 25 év. Vagy Józsefnek szintén nagyon hosszú éveket kellett várnia abban a kontextusban, hogy ő újra láthassa a testvéreit. Ószövetséget olvasni megtanít többek között a várakozásnak a művészetére. És nézzük meg ezen a mai Isten tiszteleten, hogy hogyan. A felolvasott ige szakasz a pusztai vándorlás hosszú-hosszú időszakának egy izgalmas és nagyon fájdalmas pontját mutatja be. A vándorlás során a nép megérkezik a Sínai hegyhez. Nagyjából itt a bibliatudósok próbálják ezeket a pontokat, sarokpontokat azonosítani, nagyjából ez a vándorlás kezdetét követő harmadik hónapban lehetett. Tehát 3 hónapja ők már ott vándorolnak. Ekkor történik az, hogy Mózes fölmegy a hegyre, hogy átvegye a kőtáblákat, és megint csak időintervallumok, ott marad 40 nap és 44 éjszaka. És itt a környező szövegekben, nagyon izgalmas ez a Mózes második könyve, a környező szövegekben pedig egyáltalán itt a népé válás, a vándorlás során történő népé formálódás útjában az Isten vezeti az övéit, és pontos leírásokat kapunk arról, hogy milyen elképzelések alapján készül Isten erre. És hát erről a nagyon pontos és precíz vezetésről olvasott fel Aletta egy olyan szöveget, amit valóban nem szoktunk lekcióként, textusként előhozni, és amikor itt jött le Aletta a szószékről, akkor mosolyogva fejét csóválta, hogy hát nem ilyen szövegeket szoktunk innen fölolvasni, és a gyülekezet is úgy nevetett, szokatlan lekció volt, de nem véletlenül választottam ezt a lekciót. A szövetség ládájáról olvastunk, a sátorról, hogy az Isten fejében, az Isten elképzelésében az hogyan nézett ki? Miként tervezte azt meg? És olvastunk a kárpitról, olvashatunk a papiruhákról, az efódról, a hósenről, a palástról. Számtalanszor hallhatunk a lámpatartókról, az illatáldozati oltárról. És a konkrétumokat, hogy mekkora legyen, mennyi legyen, milyen díszítésű legyen, milyen anyagból készüljön, és hogyha figyeltetek, akkor nagyon sokféle anyagot olvasott Aletta. Ónixkő, drága kövek, és a végén a szerintem legjobb delfinbőr. Nagyon izgalmas. Le van írva precízen, hogy mit ábrázoljon, milyen motívum kerüljön elő. Egy nagyon pontos, precíz, cizellált, részletes leírást kapunk, ami szép és izgalmas. Én most azt mondom, hogy izgalmas. De kérdés az, hogy mond ez nekünk valamit azon túl, hogy szép és izgalmas. Van-e üzenete? Vagy ez kifejezetten azokhoz a bibliai szakaszokhoz tartozik, amit mondjuk egy reggeli csendesség során úgy átlapozunk. Mert hát most oké, szép meg delfinbőr, de hogyan táplálkozzak belőle? És itt dobom vissza a labdát, hogy a Bibliát nem elég ilyen mikrokontextusokban, hanem makrokontextusban is látni kell. És így fog nekünk üzenetet hordozni ez az ige szakasz is. Tudjuk jól, hogy Isten úgy beszélt Mózessel, mint senki mással. Azt olvassuk, hogy az Úr szemtől szembe érintkezett vele. Ahogyan egyik ember beszél a másikkal, 2 Mózes 33.11, szemtől szembe. Egy gyönyörű esemény lehetett ott fönt a Sínai hegyen. Egy hátborzongató esemény. Belengi ezt az egész történetet, ezt a találkozást, valami nagyon ősi, valami nagyon misztikus érzés, és érezzük, hogy amikor Mózes fönn van a hegyen, akkor valami rendkívüli történik az Isten és az ember között. Mózes szemtől szembe látja a Teremtő Istent. Most, ahogy kimondom ezt, most is beleborzongok. És amíg ott a Sínai hegyen a világtörténelem egyik legnagyobb csodája történik, akkor nézzük meg, hogy mi történik a hegy lábánál. Amíg fönt a világ egyik legmélyebb, legizgalmasabb, legintimebb dolga, találkozása megy végbe Isten és Mózes között, és Isten szeretné az ő üzenetét, az ő féltését a parancsolatokba, 10 parancsolatba, a kőtáblákba, az emberiség elé tárni, amíg az Isten azon dolgozik, hogy az ő féltését szavakba, kőtáblákba vésve az emberiségnek adja és eléjük tárja, addig a nép lent a hegy lábánál türelmetlen, és nem bír várni. Emlékeztek, hogy mit mond a nép? Nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel. Azzal a Mózessel, aki átvezette őket a Vörös-tengeren, aki kihozta őket Egyiptomból. Érzük azt a távolodást, ami ebben a szóban van, hogy ezzel a Mózes. Hát ezzel a Mózes, nem tudjuk, mi történt vele. És a nép kérése Áron felé, hogy jöjj, jöjj és készíts nekünk Istent. És Áron egy izgalmas karaktere a Bibliának, Áron egy nagyon jó segítő Mózes mellett, de ebben a szituációban látszik, hogy ő nem egy jó vezető. És ez is egy izgalmas kérdés, hogy ki az, aki jó segítő, ki az, aki jó vezető. Áron nagyon nagy segítség volt Mózes mellett, de amikor neki kellett volna vezetni a népet, akkor elbukott, nagyon hamar elbukott a csoportnyomás hatására. Enged ennek a nyomásnak, aranyborjút önt, és azt mondja, ez a te Istened, aki kihozott Egyiptom földjéről. Egészen drámai ez a helyzet. Mi történik ott fönt, a hegy tetején, és párhuzamosan mi történik a hegy lábánál? Egy emberi kép, egy emberi példa jut eszembe, mindig eszembe jut, amikor erre a történetre gondolok, az aranyborjú történetére. Egy fiktív, szerelmes párra gondolunk, én találtam ki ezt a történetet, ahol tegyük fel azt, hogy az egyik fél készül egy meglepetés vacsorával a párja számára, főz, takarít, készül, és mindez titokban. De azért a meghívott fél az sejt valamit, hogy itt készülés van a háttérben. És amikor a fél megérkezik, akit meghívtak erre a szép estére, vacsorára, akkor ez a meghívott fél bejelenti a párjának, hogy szakítani akar vele, mert hogy mást szeret. Profán a kép, és persze sok helyen sánti, de valami hasonló történik Isten és a nép között. Az Isten készül hatalmas szeretettel, hatalmas odaadása, hatalmas precizitással. 400 év csend, 400 év rabszolgaság után most újra itt a lehetőség arra, hogy az Isten és az ember találkozon. Újra itt a lehetőség az Isten tiszteletre, ami több évszázadon keresztül csorbult. Ez az Isten és ember kapcsolat, ez most helyrehozható. És Isten készül, és nagyon profán szó, de így fogalmazok, és az Isten oda teszi magát. Nagyon precízen, nagyon pontosan mindenre figyel, a legapróbb részletekre is. Amikor elképzelés leírja, hogy milyen legyen a szent sátor, a szövetség ládája, az öltözékek. Azt gondolom, hogy gyönyörű ezt olvasni, ahogyan az Isten méltó módon készül a találkozásra, és odafigyel az emberre. Nem másra figyel, nem a telefonját nyomogatja, hanem odafigyel az Istenre. Nem hanyagul, nem slendrián módon, hanem méltó módon. Az Isten nagyon készül arra, hogy az emberrel egy ilyen méltó közegben találkozhasson. És ez szép, és ez mély. És mit csinál a nép? Bálványszobrot készít. Az a nép, amelyik hát ismerte Istent akcióban, de nem ismerte még Istent valójában, önmagában. Nem ismerte Istent úgy, amikor az Isten csendben van. Látta a nép a tíz csapást. Végigélte ezeket a csodákat az Úrral. Ahogy átkeltek a Vörös-tengeren. A három hónap vándorlása alatt tapasztalt csodákra is gondolhatunk, hogy miként kaptak mannát, miként tehettek fűrjeket, hogy márában az édes víz a keserű helyet hogyan oldhatta az ő szomjukat. Megélte ez a nép, hogy felhő és tűzoszlop vezette őket, megélték azt, hogy milyen Isten akcióban, de most már 40 napja felment Mózes a hegyre, és a nép eddig bírt várni. Érezzük ezt a drámát, ugye? 400 év után most 40 nap már hosszú idő nekik, és eddig bírják. És ez fájdalmasan emberi 400 év és 40 nap. És hadd szólítsam meg most magunkat, hogy mi mit teszünk, ha meg kell állnunk és várnunk kell. Ha nem önszántunkból tesszük meg ezt a kényszerpihenőt. Mert van ilyen, amikor az ember azt mondja, hogy nekem most csend kell, most elmegyek egy lelki gyakorlatos hétvégére, most meg kell állnom, most annyi minden van a fejemben, hogy most szükségem van arra, hogy megálljak. Van ilyen, amikor az ember tudatosan meghozza ezeket a döntéseket, de van, amikor tőlünk függetlenül kényszerülünk bele olyan helyzetbe, amikor parkolópályán vagyunk, amikor várakoznunk kell. És a kérdés felénk az, hogy mit teszünk, ha nem tudunk tovább menni, ha várnunk kell, akkor ez mit vált ki belőlünk? És megint egy élményem jut eszembe, még Dombóváron laktam a gyakorlati évem alatt, és vonattal mentem Dombóváról Kaposvárra, és Baténál lerobbant a vonat, és úgy 15 percet kellett várni, és tél volt, és hideg volt, és este volt, és sötét, és figyeltem az emberek reakcióit, úgy elkezdtek beszélgetni, kétségbe esni, rövid időn belül elkezdték szidni a mávot, aztán rövid időn belül az elégtelenségnek különösebb más jellegű formáinak is hangot adtak, úgy felbojdult az egész vagon, és érződött, hogy meg kellett állni, 5 perce már várakozunk, és ez úgy sok az embereknek. És Benni öcsémnek mondtam, akik akkoriban, meg még most is Németországban laknak, hogy neki is volt hasonló ilyen esete, adott esetben másfél óráig kellett várakozni, és azt mondta, hogy ott nagyon nyugodtak maradtak az emberek, hogy elkezdtek újságot olvasni, a gyerekek házi feladatot nézni, megszólították egymást idegen emberek, és hogy nyugodtak maradtak. Izgalmas látni a különbözőségeket is a kultúrák között, hogy a várakozásban ki hogyan van jelen. És mi mit teszünk, hogyha elakadunk az utunkon, amikor nem látjuk azt a bizonyos következő lépést, amikor Isten nem szól, amikor csendben van, mi pedig nem értjük, hogy mit miért és mit miért nem enged meg az életünkben. Mindannyian átéltünk csodákat az életünkben. A megtérésünkre gondolok elsősorban, amikor világos, kézzelfogható jelenlétét tapasztalhattuk az Istennek. De olyan helyzeteket, amikor ez a világos, kézzelfogható vezetés egyértelmű pontokat jelenthetett számunkra, amik orientáltak bennünket. Igen, kimondhatjuk mi is, hogy láttuk Istent akcióban, amikor csodás módon, nem várt módon belenyúlt az életünkben. De azt gondolom, hogy ismerjük mindannyian a csendet is. Amikor az Isten megvárakoztat, ahogy Mózessel és a néppel is tette. Nem ismeretlen számunkra ez a belső feszültség, ez a bizonytalanság. Az az érzés, amikor Isten olyan távoli. És ahogy amint a nép nem tudta, hogy mi van Mózessel, úgy néha mi se tudjuk, hogy mi van Istennel. Miért nem cselekszik? Vagy legalább szólna, jelezne. Mit teszünk ilyenkor, amikor csend van? Tudunk-e ekkor is hálaoltárt építeni? Vagy aranyborjút készítünk? Tudunk-e továbbra is bizakodva tekinteni a jövőbe, úgy, hogy az Isten ott van és ott lesz? Vagy elgyengülünk és emberi, olcsó utakat választunk helyette? Mit építünk? Mit építünk betegágyon, amikor a mi egészségünk, vagy lehet, hogy egy hozzánk közel álló szerettünk egészsége meggyengül, és egy hirtelen jött betegség ott van, és nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele. És hogyha gyülekezetre gondolok, akkor sokan voltak, vannak betegségben, de Katát hadd említsem, akiért most különösen hálás vagyunk, azért emelem őt ki, mert most pénteken itt tudott lenni az ifjúsági órán. És majdnem egy évig volt kórházban folyamatosan, több mint 10 műtéttel. De mit építünk, amikor valamitől szabadulni szeretnénk? Rossz szokásra gondolok. Ártalmas személyiség részekre, amik ott vannak bennünk, és annyira jó, és harcolunk, és nem megy. Megkötözöttségekre. Mit csinálunk ezekben a helyzetekben, amikor az Isten még nem adja meg a szabadulást? Vagy amikor egzisztenciális krízisbe kerülünk, talán a munkánkat is elveszítjük, vagy épp munkanélküli állapotban nem látunk utat arra nézve, hogy állást kapjunk. Amikor a kapcsolataink csorbát szenvednek, vagy lehet, hogy az egész kapcsolatrendszerünk összeomlik. Mikor nagyon várunk valamit, vagy lehet, hogy valakit Istentől, konkrét dolgokat, személyeket, de lehet, hogy mi magunk sem tudjuk megfogalmazni, csak várunk, benne vagyunk egy várakozó helyzetben, és azt mondjuk, hogy nem vagyunk a helyünkön, Isten, billencs már oda, ahol a helyünkre kerülhetünk. Meddig kell még várni? De itt van a vírus, itt van a koronavírus, amely minden ember és minden család életét vagy így, vagy úgy, de átírta, és várakozó álláspontba helyezte. Mit teszünk ebben a vírusos várakozó időszakban? Engedjük, hogy tanítson bennünket? Mert ami biztos, hogy Isten a háttérben jelen van. És lehet, hogy úgy érezzük magunkat, mint az a nép, amely ismerte Istent akcióban, de nem ismerte csendben, hogy miért nem űzi már ki ezt a vírust, aki a világot teremtette. Ami biztos, hogy Isten a háttérben jelen van. Isten a vírus időszak alatt a háttérben valamire készül. És hadd kérdezzem meg tőled és magamtól is, hogyha vége lesz ennek a helyzetnek, akkor te más ember leszel? Nekem az nagyon sokszor belső imádságom. Nem szeretnék ugyanaz az ember lenni egy ilyen világtragédia után, mint amilyen előtte voltam. Nem akarom, hogy ez ne legyen hatással az Istennel való kapcsolatomra, az ima életemre, a hit életemre. De nem szeretnék személyes életem nagy csend időszakai után sem ugyanaz az ember lenni, mint aki előtte voltam. Szeretnék ezekben a csendes időszakokban igazi Isten ismeretre és igazi emberismeretre, önismeretre szert tenni. Szeretnék még egy példát hozni a magam életéből. Mostanában elkezdtem kertészkedni, és amikor ezt így leírtam ide a jegyzetembe, akkor egyből írtam mellé, hogy na jó, ez erős túlzás, de próbálkozom. Itt is van egy kis kert, itt még nincs nyoma, fönn meg van egy balkon, egy pici nyoma van. Abszolút amatőr vagyok, de azt érzem, hogy kikapcsol, segít, a gondolataimat eltereli, és megtanít várakozni, amellett, hogy egy ilyen kikapcsolódást is nyújt. Megtanít csendben lenni. Azért, mert sokszor egy-egy virághagyma kapcsán, sokszor nem tudom, hogy mi történik a föld alatt, főleg amikor először ültetek el virághagymákat. És lehet, hogy napokig, hetekig, hónapokig abban a cserében csak a föld felszíne látszik. És most gondolkozok, hogy elrontottam valamit, vagy még várni kéne, hogy van ez az egész. Aztán kiderül, hogy egy picike kis zöld hajtás, vagy adott esetben más színű hajtás ott elindul, és nem véletlenül szokták így ezeket a hajtásokat a reménynek a szimbólumaként is említeni. De ott vannak ezek a napok, hetek, hónapok, amikor nincs semmilyen látszata annak, hogy belül a mélyben valami történik. Hogy belül a mélyben élet fakad. Küzdelem folyik. Harc folyik az életért. Balgasság lenne ilyen esetben csak a felszínt figyelni. Mint ahogy a mindennapi életünk harcai között is balgaság csak a felszínt figyelni, mert Isten ott van a háttérben. Isten a mélyben dolgozik. Isten a mélyben várja, hogy kapcsolatba lépjünk vele. Nem a felszínen, vagy nem csak a felszínen, hanem ott a mélyben. Isten várja, hogy tusakodjunk vele, mint ahogy Jákobbal tette ott a jabók révnél. És mi történik Jákobbal? Új ember lesz, új nevet kapsz, Izraelnek fognak hívni. Rövid kis történet, de meghatározza Jákob egész életét. Az a tusakodás. Ott a háttérben, ott a sötétben, ott az éjszakában. Nem elől nyílt színen, hogy mindenki lássa. És amit Tamás olvasott fel lekciót, azok is Azok is erről beszélnek, a magától növekedő vetésnek a képe. Magától terem a föld először zöld sarjat, azután a kalászt, és azután az érett magot a kalászban. Ez Isten csodája, de ott van a kezdetben az a láthatatlan időszak, amiben nagyon sok minden elengedhetetlen dolog történik. Hogy a mustármagnak a példája, az a pici mag, amíg fává terjed, idő, várakozás, ugyancsak. Hányszor voltunk túl gyorsak, vagy hányszor voltunk túl lassúak, és hányszor késtünk el? Isten az időzítéseknek az Istene, aki kézben tartja az időt. Rövid és hosszú távon egyaránt. Kedves testvéreim, az evangélium, az örömhír ezekben a történetekben, az az, hogy Isten csendje értünk van. Még ha nehéz is ezt így kimondani. Isten csendje értünk van. A hosszú, a nagyon hosszú csend is értünk van. Lehet, hogy mi úgy éljük meg, hogy Isten nem tesz semmit, de ő akcióban van, a háttérben. Csak csendben teszi ezt sokszor. Úgy, hogy mi azt nem látjuk. Vagy lehet, hogy úgy, hogy mi azt tovább lapozzuk, mint ahogy a Bibliában tovább lapozzuk azokat a részeket, ahonnan üzenetként megkaphatnánk azt, hogy Isten hogyan van jelen a csendben, a háttérben. Hogy hogyan készül arra, hogy amikor összeérnek a dolgok, akkor áldást adhasson számunkra. Az Isten készül, és ez az evangélium, ez az örömhír. Nagyon komolyan, nagyon precízen, nagyon finom módon, nagyon személyre szabottan. Mert terve van veled, és terve van mindannyiunkkal. Szeretettel vezérelve teszi azt, amit a háttérben tesz. Így akar velünk találkozni, mert mindannyian értékesek vagyunk a számára. Így akar bennünket megajándékozni. Adja Isten, hogy lássuk meg életünknek az ilyen csendes időszakaiban, csendjeiben, a nagyon hosszú csendjeiben is a háttérben akciózó Istent. És ha látjuk, és ha értjük őt, akkor nem lesz kérdés számunkra, hogy ebben a csendben aranyborjút készítünk-e, vagy olcsó emberi válaszok után megyünk, vagy tudunk-e kitartóan, hittel, bizakodva hálaoltárt építeni az Úrnak. A csendben is. Így vezessen bennünket Isten. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, és köszönjük neked azt, hogy hálát adhatunk életünknek azokért a pontjaiért, amelyekben olyan világosan megmutattad önmagadat, amikor egyértelmű vezetést adtál a számunkra, amikor engedted megízlelnünk azt, hogy te valóság vagy, hogy te jóságos vagy. Köszönjük, Urunk, neked azokat a pillanatait életünknek, amikor úgy szóltál, mint ahogy a feltámadott Tamáshoz, hogy jöjj és érints meg, jöjj és tapasztalj meg, és itt vagyok, megtapasztalhatóvá válok. Köszönjük, hogy engedtél ilyen helyzetekbe bennünket. Hálás a szívünk érte. De kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket azokban az időszakokban is hűséggel kitartani melletted, bizakodva, amikor nincsenek meg ezek a fogódzók, amikor hiányoznak az útjelző lámpák, amikor nem látjuk a következő lépést. Őrizd meg bennünket ezekben a helyzetekben attól, hogy a saját elképzeléseink után menjünk és a saját akaratunknak megfelelően hozzunk döntéseket. Akarunk ezekben a helyzetekben is megállni és kivárni és tanulni tőled, rólad, magunkról. Köszönjük neked azt, hogy te ezekben a helyzetekben is valóságosan jelen vagy a háttérben. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg így mindannyiunk életét, mert mindannyiunk életében vannak ilyen időszakok. De köszönjük neked azt a bizodalmat, aminek alapján arra tekinthetünk, és úgy tekinthetünk rád, hogy te ott vagy. Légy áldott ezért, Istenünk. És köszönjük neked hitéletünknek azokat a pontjait, amik nem a háttérben, hanem látványosan, világosan, egyértelműen jelen vannak, és így akarunk az úrvacsorára is készülni, amelyben amelyben letehetjük a terheinket, amelyekben megvallhatjuk a bűneinket, ahol te újjá akarsz tenni, új erővel akarsz megáldani bennünket. Köszönjük, hogy így készülhetünk most erre. Így vezess bennünket, Urunk, a te dicsőségedre. Amen.